Előfordulhat-e, hogy egy újjászületett keresztény ember mentális zavarral küzd? Kényszeressé tehet-e maga a vallás? Egyáltalán milyen jelek utalnak arra, hogy nem egyszerű lelkiismeretfurdalásról vagy érzékenységről van szó, hanem kényszerességről? És milyen jelei vannak, hogyha valaki észreveszi akár magán, akár másokon, mire érdemes odafigyelni ezzel kapcsolatban? Sziasztok, Nyári Attila vagyok, ez a Biblia Elvitere Podcast, és ebben a részben a vendégem Gangel Adorján, akivel ezekről a kérdésekről fogok beszélgetni. Kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és kezdünk is! Adi, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy eljöttél.
Én is örülök, és köszönöm a meghívást.
Most a témánk, amiről beszélni fogunk, az egy olyan téma, amiről én igazából tőled hallottam először, ugye ez az OCD, ugye kényszeresség, és az elmúlt években beszélgetéseink során gyakran előjött, de mivel én először tőled hallottam róla, ezért felmerült bennem, hogy lehet, hogy másoknak sem annyira egyértelmű, mennyire elterjedt dolog ez a jelenség?
A kutatások alapján pontos számot nem tudok mondani. Láttam olyan kutatást, ami 2-3%-ra teszi, olyat is, ami 5,5%-ra, de olyat is olvastam, miszerint mondjuk az emberek 5-10%-a az élete során egy enyhébb formáját megtapasztalja. Viszont azt is fontos megjegyezni, hogy előfordulhat, hogy valaki nem kényszeres, de az életének egyes területein vannak olyan mintázatok, amik hasonlóak ehhez.
Aha. Hogy tudnád ezt megfogalmazni, hogyha valaki még most is azt mondja, hogy OCD mi az? Tehát valami nagyon közérthetően, nem ilyen szótári definíciót kérek tőled, hanem hogy mi ez a jelenség igazából?
Én nem vagyok mentális szakember, és nagyon fontosnak tartom, hogy egy beszélgetés alapján most ne diagnosztizálja magát senki. Uh-huh. Az OCD magyar nevén kényszerbetegség, és igazából két komponensből tevődik ez össze. Van egy obszesszív és egy kompulzív komponens. Az obszesszív az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a obszesszív gondolatok, azok ilyen kínzó vagy betolakodó gondolatok vagy képek, uh-huh. amiknek a tartalma lehet agresszív, szexuális betegségekkel kapcsolatos, vallásos vagy akár szimmetriára irányuló gondolatok. Uh-huh. És az a lényeg, hogy ezek ilyen ragadós gondolatok, amik ott bennmaradnak az elmében, és folyamatos kellemetlenséget okoznak. És van egy kompulzív komponens, ez a másik, ez gyakorlatilag egy rituálé, egy cselekvés sorozat, de lehet akár gondolat sorozat is egyébként, amivel aki ettől szenved, megpróbálja semlegesíteni ezeket a betolakodó gondolatokat. Uh-huh. Most az fontos megjegyezni, hogy mindenkinek vannak betolakodó gondolatai, szinte minden embernek, akár hogy megy az autóval, és ez csak olyan egy gondolat, hogy úgy belehajtana valamibe, vagy valakibe, és nem azért, mert felbosszantotta, hanem simán jön egy ilyen, vagy szeleteli otthon a konyhapulton a paradicsomot,
igen,
így van.
Paradicsom.
És ez csak olyan egy gondolat, hogy beleállítana a kést a mellette állóba, úgyhogy pedig eszágában nincs, tehát hogy egy szerette áll mellette a mindenre tiltakozna ezen, hogy megtörténjen ez, de bejön egy ilyen gondolat. És igazából a különbség a között, hogy valakinél ez a kényszeres vagy nem, az, hogy a kényszeresnél, a kényszeres embernél ez sokkal erősebb érzést vált ki, és sűrűbb bejelenik meg, és úgy érzi, hogy nem tud szabadulni ebből a gondolatból.
Említetted, hogy van ennek egy vallási összetevője, és most ebben a beszélgetésben ugye azt tűztük célként, hogy leginkább erről fogunk beszélgetni, és itt most mondtál egy-két példát, ami elég ijesztő például ez a konyhakéses példa,
igen,
de hogy hogyan jelenik meg az életnek milyen területén jelenik meg ez nagyon gyakorlati módon?
Én azt látom, és az a tapasztalatom, hogy ott jelenik meg legtöbbször, ahol érték van az életedben, amit sokra tartasz.
Aha.
Hiszen, hogyha nem, a konyhakéses példánál maradva, hogy attól lesz betolakodó a gondolat, hogy teljesen szembe megy az értékeiddel. Uh-huh. Például itt volt a COVID, uh-huh. ott egyébként nagyon a COVID fellángoltatta ezeket a problémákat erősen, uh-huh. nem csak nálam, hanem egy csomó embernél, és ott ugye az obszesszív komponens, hogy nem szeretnék megbetegedni, és, vagy nem szeretnénk, hogy más ember miattunk megbetegedjen. Aha. Engem leginkább ez az utóbbi foglalkoztatott, és akkor megjelenik ugye ez az obszesszív komponens, és a kompulszív pedig az, hogy mit teszünk, hogy ez ne történjen meg. Ilyen hosszas tisztálkodási rituálék, és háromszor kell ugyanúgy kezet mosni pontosan, és ha ezt valaki megzavarja, akkor előről kell kezdeni.
Ez a kézmosás, ami szerintem ez megjelenik így, nem tudom, filmekben, igen, a kényszerességgel kapcsolatban ez egy ilyen jellemző kép például, de akkor a Covid-nál igen, érthető módon ez előkerült.
Igen, legtöbbször szerintem amúgy a tisztaság kapcsolatban szokott megjelenni, vagy az embereket, ha megkérdezzük, hogy kényszeresség, akkor a tisztaság, meg a rend, amit elő szoktak.
És az azért, mert akkor a higiénia fontos számukra, tehát igen, mondjuk igen, ezen a területen igen, jelenik meg. Ez igen, nagyon érdekes volt, hogy mondtad, hogy ami érték számomra, ami fontos, igen, azt a területet támadja meg ez valójában.
Igen, igen. Mondanék még egy példát, akár párkapcsolat során is megjelenhet, én ezt is megtapasztaltam, és akkor még nem is tudtam, hogy ez OCD. Amikor összejöttem a feleségemmel, akkor még ugye csak barátnőm volt, és egyszerűen nem tudtam lelkadni arról a témáról, hogy én, amit érzek, elége, uh-huh, és hogy ő elég jó nekem, és én elége, ahogy érzek iránta, uh-huh. És akkor ugye ez az obszesszív komponens, és a kompulzív pedig az, hogy az ember kutakodik, megkérdezi a barátait, hogy szerinted ez így rendben van, vagy csekkolgatja az érzelmét, tehát az kívülről nem is látszik. De uh-huh, ugye ezt így házasok mi már tudjuk, hogy ez nem egy olyan kérdés, amit nap mint nap fel kell tenni, hogy az érzéseink a házastársunk iránt megfelelőek-e, vagy nem. Tehát igen, ez nem. De hogy mégis így benne lehet ragadni. Uh-huh. És akkor ezek a kérdések így folyton feljönnek, ez a mi van, ha nem ő az igazi, mi van, ha megfertőzök valakit, mi van, ha, ez egy nagyon OCD-s kérdés, meg az, hogy honnan tudom, hogy ez a másik.
Tök jó, hogy így bepillantást engedsz ebbe, és ugye említetted, hogy nem vagy pszichológus, nem szeretnél se diagnosztizálni senkit, sem másokat erre bátorítani, viszont az egyértelműen így érződik a szavaidból, hogy alaposan beleástad magad, és kutattad ezt a témát, és ezért szeretném behozni a következő kérdést, hogy szerintem általánosságban a mentális zavarokat övezi azért egy stigma, egy ilyen címke a társadalomban. Ez most nem tudom, hogy szerintem azért világszerte így van, valószínűleg a magyar társadalomban még nagyon erősen élnek ezek, és én megkockáztatom, hogy a gyülekezetekben, egyházi közegben talán még erősebben, mert van egy olyan elképzelésünk, hogy ami mentális dolog, annak nagyon erősen lelki vagy szellemi vonatkozása van, és minthogyha az lenne az elképzelés, hogyha te megtérsz, és Istennel rendbe rakod az életedet, akkor ezek így hús, eltűnnek. De ugye tudjuk azt, hogy a mentális zavaroknak mindig van egy biológiája, tehát történik valami szó szerint a testünkben, ami nem ilyen kívülről látható, mint egy kiütés a bőrön, hanem az idegrendszerünkben, az agyunkban történnek folyamatok, kémiai, biológiai folyamatok. Ezzel kapcsolatban így mit találtál? Tehát mi ennek az OCD-nek a biológiája?
Nagyon jó a kérdés felvetés, mert alapból ugye amikor arról van szó, hogy hívőnél, hogy olyan gondolatai vannak, amiknek nem kéne, hogy legyenek, akkor sokan kapásból azzal jönnek, ugye, hogy ez biztos valami szellemi támadás.
Igen.
És ebben nagyon mélyen nem akarok belemenni, és vannak igerészek, amikkel ugye ezt alátámaszták, hogy hát, hogy ezt fogjul a gondolatokat, és akkor ugye...
Igen, vannak ilyen igeversek.
Így van, így van. Az már egy másik dolog, hogy ezt nem biztos, hogy pont úgy kell érteni, ahogy, vagy erre nem... Ezt nem feltétlenül így kell alkalmazni egy OCD-s esetében, mint uh-huh, ahogy segítő szándékkal ezt elmondják mondjuk más hívő testvérek. De fontos az, hogy ez az OCD, ez egy, tényleg egy mentális állapot, és hogy ennek vannak genetikai okai is. De, és tehát, hogy az OCD-snek az agya, az funkcionálisan és strukturálisan is másmilyen, mint az átlagos, és van sokszor egy kémiai ilyen egyensúlytalanság. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez csak akkor fontos nagyon tudatosítani, amikor az ember mélyen van. Uh-huh. Mert akkor azt lehet mondani, hogy oké, ez nem én vagyok.
Ezt az agyam csinálja
igen,
most.
Igen, és most így működik, és nem tudok vele mit csinálni, vagy hát ez nem igaz, hogy nem tudok vele mit csinálni, de hogy ezt most el kell fogadjam, hogy most ez történik. Uh-huh. Viszont amúgy meg fontos tudni azt, hogy az agy egy nagyon rugalmas szerv. Létezik a neuroplaszticitás, ez azt jelenti, hogy az agyat tökre újra lehet struktúrálni. Tehát, hogy akár ha belegondolsz abba, hogy rossz kedved van, és valahogy mégis elveszed magad, hogy elhúzd a szádat egy mosolyra, akkor az agyadban olyan folyamatok indulnak el, hogy egyszer csak elkezded jobban érezni magad.
Igen.
Tehát, hogy vissza tudunk hatni. Igen. Hogy ebben nem kell beletörődni, hogy hát én genetikailag valószínűleg ezt megörököltem, és akkor az én életem igen. Már így megy le.
Meg egyébként vannak erre is ilyen ige versek, amikor Pál mondjuk mondja, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával, ugye Róma 12 talán, tehát hogy ezt figyelembe veszi a Biblia is, hogy a gondolatainkat, és akkor így az agyi működésünket, ezt nem kell alapértelmezetnek vennünk, hanem tudjuk befolyásolni valamilyen szinten bizonyos eszközökkel.
Vagy akár, hogyha arra gondolunk, hogy a megtérés is a gondolkodás megváltoztatása. Vagy Péter apostolnál is látjuk azt, hogy amikor megy Cornélius házába, ott a gondolkodása ugye megváltozik a tisztátalanságról.
Aha. Igen, találkozik azzal, hogy ott van az a igen. Látomás, és teljesen átformálódik igen. A gondolkozása. Jó, szerintem ez így tök jó, mert így adtál egy hátteret erről a jelenségről, hogy mi történik az ember testében, stb. Szerintem térjünk rá arra, ami igazából a címben is szerepel, tehát ennek a vallási hittel kapcsolatos komponensére, hogy kérlek adj képet arról, hogy jelenik meg az OCD gyakorlatban egy hívő ember életében, tehát a hit életében, hogyan befolyásolja ez a mindennapjait, hogyan befolyásolja azokat akár a lelki gyakorlatokat, mint imádság, nem tudom, gyülekezetbejárás, szolgálat, tehát hogy milyen tünetei, jelei vannak, hogy valaki az OCD-vel küzd.
Itt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy az OCD-t nem a hit okozza.
Uh-huh. Jó, ezt szerintem már húzzuk alá. Ez egyértelmű?
Igen, de azért azt is mondanám, hogy vannak olyan tanítások bizonyos keresztény gyülekezetekben, amik nem jó irányba tudják ezt mozdítani sajnos.
Tehát nem okozza, de erősítheti mondjuk.
Igen, igen. Tehát, és vannak olyan keresztény gyakorlatok, amik ugye nem feltétlen biblikusak, amik okozhatnak kompulzív viselkedést hívők életében.
Tudsz erre példát mondani?
Például azt, amikor mondjuk ezt inkább Amerikában szokták csinálni, ugye vannak ezek az oltárkólok, hogy ha nem vagy biztos abban 100%-ig, hogy megtértél, akkor most gyere ki, és mondd el a megtérők imáját. És nyilván egy OCD-s a 100%-ig nem lesz biztos semmiben. Aha. Tehát amikor én ott állok egy csapnál másfél percig, hogy látom, hogy el van zárva, de bizonytalan vagyok, hogy el van zárva, akkor ez eszembe az, hogy elmondom a megtérők imáját, utána nem kapok egy ilyen igazolványt a mennyből, hogy jóvá hagytuk, és épp öröm van a mennyben.
Ezért folyamatosan megkérdőjelezed.
Igen, igen. Tehát, hogy ez abszolút benne lehet, és akkor az OCD is kimegy 25-ször, meg 25-ször jelentkezik a bemerítkezés, hogy most már tényleg, most már mindent, most már teljesen oda szántam magam, most már nagyon, és akkor így, tehát, hogy ez nem okoz megnyugvást.
Azért örülök nagyon amúgy, hogy ezeket így kimondod, mert tudom, hogy sok lelki pásztor is hallgatja ezeket a podcasteket, és én például, amikor gyülekezetet vezettem, én teljesen nem voltam képbe ezzel, hogy ez hogy működik, és szerintem ez segíteni fog most embereknek abba, hogy tudatosítsák, hogy van ez a jelenség, és ahogy mondtad, hogy 3-5% a populációnak érintett, tehát hogyha mondjuk van egy 100 fős gyülekezet, igen. Akkor simán lehet, hogy van 3-5 olyan személy, aki ezzel küzd, és mindig újra meg akar térni, és még mindig nem biztos benne, hogy eléggé vizes igen. Lett a bemerítkezéskor, most nyilván igen. Viccesen mondom. Igen. Milyen más módon jelenik meg a hitéletben az OCD?
Nagyon jellemző, hogy állandó kétségek. Tehát afelől, hogy valami bűne vagy nem, ilyen nagyon magas morális sztenderdek. Tényleg elhiszi, ami le van írva a Bibliában, nem elkövetette valami bűnt, amiről nincs így most tudomása. Nem adta el véletlen a lelkét a sátánnak.
Ez a kérdés, ez olyan sokszor bejön így TikTokon meg tartalmakon keresztül, akkor simán lehet, hogy ez mögött igen. Ez van.
Aha. Igen, ez könnyen lehet.
Aha.
De amúgy ugyanilyen nagyon hasonló kérdés, hogy nem-e követte el a Szentlélek ellen való bűnt. Ez is, és ugye tudom, hogy ez is nagyon sokszor felmerül, vagy teológiai kérdések, amiket nem tudunk 100%-ig megválaszolni. És akkor igazából a lelki pásztorként egyébként szerintem onnan lehet leghamarabb így rájönni, hogy esetleg valaki ezzel küzd, elmegy az ember a lelki pásztorhoz, átbeszélik, és úgy tűnik, hogy megnyugszik a hívő.
Ideig meg vagyok én is.
Igen.
Ilyen volt.
És akkor 3 hónap múlva ugyanaz a beszélgetés.
És végigmész ugyanaz a
Igen. És akkor ott érződik, hogy a probléma valójában nem a probléma. És az egész OCD-re ez igaz egyébként.
De az OCD-snek ez teljesen valóságosnak tűnik.
Persze.
Tehát ő abban a pillanatban tényleg ezekkel a gondolatokkal Igen. küzd ugyanolyan mélységbe. Tehát ő nem úgymond problémát akar generálni, hanem Igen. ő tényleg ebben küzdködik, hogy ő most Igen. megint nem biztos ebben.
Igen, hogy ő mondjuk nagyon szeretné tudni, hogy ő tényleg Isten elfogadta. Uh-huh. És ő nagyon szeretné ezt, és akkor de valamiért ez így nem megy át. És ugyanilyen OCD-s tünet lehet más betolakodó gondolat, ezek lehetnek istenkáromló, vagy szexuális gondolat, valamilyen szenttel kapcsolatban. Ugye ezek is arról szólnak, hogy ez az, amit az OCD-s, tehát a hívő biztosan nem akar, és ezért zavarja, ugye. Uh-huh. És akkor ugye van a kompulzív oldal, hogy mivel próbálja uh-huh. ezt semlegesíteni, ugye vége láthatatlan rágódás, megy a lelkipásztorhoz megerősítést keresni, megy az internetre, keresgél.
Uh-huh. Rákattan szó szerint egy témára.
Igen, uh-huh. igen. Istennel a kapcsolódás átmegy egy ilyen módba, ha ez a folyton bocsánatkérés, ez a kapcsolódás módja, vagy belemegy egy ilyen aszkétikus, értelmetlenül önfeláldozó életbe, vagy belemegy Istennel egy ilyen egyezkedésbe, hogy akár ígéreteket tesz, olyat is, amit nem tud megtartani, de azért, mert annyira szeretné, hogy ez a fenyegető gondolat elmenjen, uh-huh. hogy kimond, és akkor utána meg tök kellemetlen, mert amúgy nem tudja megcsinálni.
Uh-huh. És akkor ez még lejjebb löki a spirálon.
Igen, igen. És azt látni kell, hogy ezek a kompulzív viselkedések ideig, óráig segítenek, pont addig, amíg elmondja azt az imát, vagy amíg mondjuk végtelen szolgálatot vállal, és akkor uh-huh. ezzel próbálja kompenzálni, hogy hú, nekem vannak ezek a gondolatom, nem tudok mit csinálni, de hogy addig egy kicsit úgy érzem, hogy Istennél jó vagyok, mert uh-huh. most őt szolgálom, és beleteszem az energiát. Szóval sokszor egyébként ők így kívülről ilyen kis, úgy, ha lehet ilyet mondani, egy kicsit ilyen mintahívőnek tűnnek. Magas morális standard, szabálykövető, szolgál, ott van időre, csak
jól
csak,
akarja csinálni.
Igen. Uh-huh. És sokszor meg is dicsérik, és ugye ez tök, és aki megdicséri, ugye nem tudja, hogy rosszat tesz, hogy ezt a kompulzív viselkedést támogatja. Uh-huh. És amúgy mondanék még egy példát, hogy mondjuk, hogy zajlik le egy ilyen a folyamat egy OCD-s fejében, hogy mondjuk hallgat egy tanítást, ezt már több helyen hallottam, hogy Istennek nem elég, hogyha az ember a 99%-ig adja oda magát, hanem a 100%-kel. És akkor hallgatja ezt a tanítást, és beléhasítna, hogy na, ez biztosan én vagyok. Uh-huh. És akkor eszébe jut, hogy tegnap voltam kirándulni a családommal, és milyen jó volt. És eszébe jut, hogy ők rendszeresen járnak kirándulni, és a kirándulás sokszor jobban föltölti, mint akár, hogy gyülekezetben van. Uh-huh. És akkor arra gondol, hogy na, ez bálvány. Ez uh-huh. bálvány, mert hogy lehet az, hogy jobban élvezek ott lenni, mint itt a gyülekezetbe, uh-huh. A testvérekkel és Istennel.
Megint egy vádlás.
Igen, elindul. Ez beindul, akkor megy a lelkipásztorhoz, a lelkipásztor megnyugtatja, hogy de hát ezt a Biblia nem mondja, hogy ez baj, hogy valaki. Még az is lehet, hogy megdicséri, hogy hát ez tök szép, hogy te úgy szeretsz abba a természetben, amit Isten teremtett, vagy nem tudom, hogy mit szoktatok ilyenkor mondani. De a lényeg az, hogy itt is ugyanaz van, hogy először akkor az látszódik rajta, hogy megkönnyebbül, hogy hú, jó, oké. Akkor hazamegy, és akkor egy óra múlva jön a gondolat, hogy bálványimádó vagy. És akkor ilyenkor az a nehéz, hogy két lehetőség van. Az egyik az, hogy lemond erről, hogy nem jár el kirándulni. Viszont akkor azzal kell számolni, hogy következőben, amikor elhangzik megint ez a tanítás, akkor nézd, hogy mi a következő, amiről le kéne mondani. És akkor, tehát ezt el lehet menni.
Élete visszamegy egy ilyen visszavágott dologba, igen. Igen. Mert minden, ami igazából örömet adna, azt elkezdi kivagdosni.
Igen. Viszont, hogyha meg elmegy kirándulni, akkor bűntudata lesz. És akkor vannak mondjuk igen részek, amikkel ezzel összefüggésben nehezen tud mit kezdeni, hogy mindent Isten dicsőségére tegyünk, vagy ami nem hitből van, az bűn, és akkor tehát igazából az a nehéz, hogy ott van egy válaszút előtt, és igazából egyik se olyan, ami hamar megkönnyebbülést, igen, vagy jó életet okozna.
Nyilván rá fogunk majd kanyarodni arra, hogy mi a megoldás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket fogsz mondani, hogy lehet ebből kijönni, hogy tud lelkipásztor segíteni, stb. Ezekre mind nagyon kíváncsi vagyok, de még mielőtt oda megyünk, egy dolog még így nagyon motoszkál a fejembe, az, hogy szerintem nagyon sok ember azt gondolja ma, hogy ez az összes, vagy legalábbis a mentális zavarok egy része az ilyen modernkori huncutság. Hogy ilyen, ez így a modern korunknak a, tudod, nem dolgozunk elég keményen a földeken, és ráérünk ezen agyalni, hogy mi baj van az én agyammal. Hogy te, ahogy beleástod magad ebbe a témába, ez egy modernkori állapot, vagy ez megjelent a történelembe?
Hogyha most a kereszténységet nézzük.
Igen, most kifejezetten erre gondolok.
Az első néhány században nem nagyon van feljegyzés erről, azt lehet, az a jó hír, hogy ezt lehet egyébként kutatni, mert hogyha látjuk egy ember életébe, vagy feljegyzésébe, hogy megjelennek ezek az obszesszív és kompulzív elemek, akkor következtethetünk arra, hogy ilyesmivel küzdött.
És lehet ilyet találni?
Igen. Igazából nagyjából a reneszánsz megjelenésétől lehet jobban ilyeneket találni, mert ugye a reneszánsz csinálta azt, hogy az embert helyezte a középpontba. És ez valamennyire begyűrűzött az egyházba is. Olyan szempontból, hogy egészen addig úgy volt, hogy rendes templomba járó hívő voltál, akkor te üdvözülsz. Volt, mit tudom én, egy halálos bűnlista, három elemű, kollektív gyónás, mit tudom én, ilyen dolgok voltak. És amint jött a reneszánsz, azt mondták, hogy kicsit, tehát ez nyilván gondolom nem így volt kimondva, de a lényege az, hogy felelős emberek vagyunk, el tudjuk dönteni, mi a bűn, meg mi nem, a Biblia alapján, és tessék mindenkinek felelősséget vállalni azért, amit csinál, nem elég a kollektív gyónás, tessék mindenkinek egyenként gyónásra járni. A halálos bűn lista az egy ilyen óriási lista lett, de olyan, hogy már egy tartós egy rossz gondolat tartós jelenléte az elmében is ez a kategória volt. Na most azt el lehet képzelni, hogy ez sok lelkiismeretes emberbe komoly kérdéseket vetett fel, és nyilván aki mondjuk hajlamos volt arra, hogy ilyen az OCD-re, az hát abból kihozott ilyen dolgokat, és hogyha három ilyen nagyobb szentre gondolok vissza, Luther Márton, aki ugye hát az egyháztörténelem egy nagyon jelentős alakja, nála ez nagyon masszívan megjelenik, tehát olyan vége láthatatlan gyónásokat tartott, azért, hogy nehogy kihagyjon egy bűnt, ugye, nyilván nem akarnék gúnyolódni rajta, mert én őt nagyon tisztelem, hanem inkább a koron gúnyolódnék egy kicsit, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy az üdvösség az emlékező tehetségünkön múlik, nem? Minden bűnre emlékszel, hát ha komolyan vesszük ezt, nem?
Tehát, hogy mert akkor, csak az bocsátatik meg, amit meggyóltál, tehát meg kell, ha te elfelejtesz valamit, akkor itt pórul jártál.
Igen. Lehet, hogy egyébként nem voltak ebben ennyire sarkosak, de egy OCD-s embernek ez így jön le egyébként. Ott volt ő, John Bunyan, ugye az Arándok útját írta, ami a második legtöbbet eladott keresztény könyv. Ő nagyon aggódott azon, hogy elkövette azt a bűnt, amit a Biblia úgy említ, hogy arra nincs bocsánat. Vagy Lisieux Szent Terézőt, jobban a katolikus sok ismerik, ő Szűz Mária után a második legnépszerűbb szent, úgy körülbelül, ezt csak azért mondom, hogy ő is egy ilyen nagy alak volt, és ő nagyon komoly kétségekkel küzdött. Ami mindhármukban közös egyébként, hogy körülbelül 10 évig ebben nagyon masszívan benne voltak.
Tehát azt így meg lehet figyelni, hogy van egy ilyen időszak.
Igen.
És akkor végül is legyőzték, vagy mi történt velük?
Igen, találtak megoldást, és ők különböző évszázadokban éltek, szóval nagyjából egymástól függetlenül találtak megoldást, és ugyanazt, körülbelül. Azért azt meg kell jegyeznem, hogy John Bunyanre volt hatása Luther, még akkor is, hogyha más felekezethez tartoztak, mert ő olvasta Luthernek a Galatákhoz írott kommentárját, szóval egyébként ott emiatt nem mondhatjuk, hogy 100%-ig függetlenül jöttek rá ugyanarra, de mégiscsak ugyanarra a keresztény igazságra jöttek rá, alapigazságra, ugyanarra három alapigazságra. Mégpedig az, hogy felismerték, hogy az ember, az egyén mennyire tehetetlen azt illetően, hogy megjobbítsa magát, és hogy Istennek van hatalma, és hogy és hogy Istennek a kegyelme végtelen azok felé, akik hozzáfordulnak.
Tehát ez az a három.
Igen.
Tehát akkor még egyszer mondjuk csak ki, hogy, tehát, hogy az ember tehetetlen a saját maga megjobbítására.
Igen, aztán, hogy Istennek van hatalma gyakorlatilag bármire.
Igen.
És
tehát hogy, az ő nagyságába bízni.
Igen.
Igen.
És hogy Isten kegyelme azok felé, akik bizalommal fordulnak hozzá. Tehát ez a gyermeki bizalom, ami a Bibliában nagyon sok helyen.
Igen.
Tehát onnantól kezdve, ahol Jézus ugye mondja az evangéliumokban, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, hogy nem mehettek be, ha nem úgy tudjátok fogadni Isten országát, mint a kisgyermek, nem mehettek be. De más zsoltárokban is vannak helyek, ahol az látszik, hogy Isten számára a bizalom az, ami a minden. Tehát, hogy igen, ez hogy bízzunk, és hogy ők tényleg megpróbáltak belehelyezkedni egy ilyen nagyon gyermeki, különösen mondjuk Liziói Szent Terézre jellemző ez a nagyon gyermeki hozzáállás, de ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor nem felnőttek vagyunk, hanem hogy Istennel szembe egy ilyen végtelen bizalom.
Egyébként ugye nagyon sokszor használjuk a hit kifejezést, és én is szerintem minden második prédikációmban elmondtam, hogy a hit az a bizalom a Biblia nyelvezetben. És ez amúgy meg annyira megnyugtató szerintem, valószínűleg nem csak OCD-vel küzdő embereknek, hanem mindenkinek, hogy amit igazából Isten keres, az olyan emberek, akik tényleg bíznak benne. Tényleg így biztonságban érzik magukat vele szembe, mert hisznek az ő jóságába, az ő karakterébe, jellemébe. És érdekes, hogy oké, hogy mondjuk Bunyanre hatással volt Luther, de mégis a maga 10 évét bele kellett ebbe tolnia, de végül megérkezett ide. Vagy egyébként a legnagyobb élmény látni, ha valaki megérkezik. Adi, nagyon sok jó dolgot mondtál, szerintem beszéljünk akkor egy kicsit arról így a beszélgetés végéhez közeledve, hogy tegyük fel, hogy most valaki hallgatja ezt, és vagy mégiscsak kicsit diagnosztizálja magát, és úgy érzi, hogy vannak ilyen jelek, vagy rájött, hogy hoppá, aki múlt héten jött negyedszer átbeszélni ezt az üdvösség kérdést, lehet, hogy ő ezzel küzd, hogy mi a kiút? Tehát úgy fogalmaztál, hogy nem legyőzték ezek az emberek, hanem találtak megoldást. Mi ennek az útja, hogy valaki megtalálja a megoldást ebben?
Én azt gondolom, hogy, és úgy látom, én tagja vagyok ilyen közösségnek is egyébként.
De van Magyarországon ilyen közösség?
Nem, Magyarországon sajnos nincs. Tehát ilyen online közösségnek, amilyen világszintű, vagy nem tudom, tehát én nemzetközi olyanok vagyok tagja, és én azt látom, hogy nincsenek gyors megoldások. És tényleg Isten nem fog valószínűleg kivenni ebből úgy, hogy egyet imádkozunk, és azonnal megszabadít. Nem zárom ki, mert Istennek van hatalma. De én azt látom, hogy nem ez a jellemző, hanem az, hogy átkísér a halál árnyékának földjén. És ez fontos, hogy ezzel számolni kell, hogy ez idő lesz. Tehát, hogy ez egy utazás. És most például én lehet, hogy elmondtam ezt, hogy milyen jó, hogyha Istenben megtanulunk így bízni, de aki a kirándulós hívő, az most ez alapján vissza fog kérdezni, hogy jó, és most akkor elmehetek kirándulni, vagy nem? Szóval, hogy ez így önmagában nem, ennél valószínűleg több kell, még több. És én azt gondolom, hogy érdemes szakember segítségét igénybe venni, akár van egy standard, a kognitív viselkedés terápia, most nagyon nem akarok belemenni, vannak kívülök, akik ezt elutasítják, nincs semmi gond, más terápiák is vannak. Fontos, hogy ennek sokszor van, az én pszichológusom szerint mindig van egy trauma is a háttérben, amit érdemes feltárni. Hogyha valaki tud angolul, rengeteg jó anyag elérhető, akiket én nagyon javasolnék. Jamie Eckert, Mark DeJesus és Ian Osborne, ők nagyon jók. És nagyon sajnálom, hogy magyart nem tudok mondani.
Még,
igen. És én ezért is vállaltam ezt a podcastot, mert én nagyon sajnálom azokat a hívő testvéreket, akik akár csendben szenvednek, és azt se tudják, hogy mitől. Az öndiagnózissal tényleg óvatosan, szóval azt tényleg hagyjuk szakemberre. Ott van mindig az ima. Forduljunk Istenhez. Kérjük, hogy adjon eszközöket ebben a harcban. Az biztos, hogy a gondolatokhoz fűződő viszonyt meg kell változtatni. Mit jelent egy gondolat, hogy megjelenik a fejünkbe, az jelente bármit. Hogyan viszonyulunk magunkhoz és Istenhez. Ez kulcsfontosságú. Tanulni kell a betegségről, vagy nem akarok címkézni mondjuk mentális zavarnak. Tényleg minél jobban értjük, annál jobban az is segít abban, hogy oké, most értem, hogy ez történik velem. Talán még annyi, hogy az OCD-sek nem jók abban, hogy ugye, hogy ha én látom, hogy nem folyik a csap, van, hogy akkor is kétségem merül föl, hogy nem folyik, de ugye de ha mondjuk ott a feleségem, és megkérdezem, hogy figyelj, elzártad a csapot, mert mondjuk elutazunk, és mondja, hogy igen, akkor nincsenek kétségeim. Uh-huh. Tehát, hogy ebben a felelősség átruházásban viszont jók vagyunk, és gyakorlatilag ugye Lutherék is ezt csinálták, hogy az üdvösség kérdését, ahogy kicsit a reneszánszban az egyház magához vette, ők visszaadták ezt Istennek. Tehát, hogy ilyen fontos az, hogy a teológia az rendben legyen, hogy egészséges teológiát hallgasson. És vannak dolgok, amiket érdemes tisztázni. Tehát, hogy újra. És az OCD-snek nem barátja a kutakodás, ez fontos, de vannak dolgok, amiket mégis egy picit érdemes, például ez a Szentlélek ellen való bűn, hogy ez micsoda, hogy például Uzonyi Barnának nagyon jó tanítása van erről, fönn van YouTube-on, és hogy érdemes ezeket, van egy-két dolog, amin érdemes amit tisztába tenni, amik tudnak segíteni. És szerintem nagyon fontos még az, hogy elhinni azt, hogy Isten végzi a munkát bennünk. És hogy ezt nem lehet görcsösen, és nem lehet megoldani két nap alatt. És erre vannak ige helyek, ahol ez kiderül, hogy Isten az, aki végzi, Efézus 1:6. És itt most ugye rövid az idő, de szinte minden OCD-sre jellemző 7 kognitív torzítás, ezt Mark DeJesustól vettem most így kölcsön, ezek a perfekcionizmus, tehát az nem fordulhat elő, hogy én a legmagasabb morális sztenderdeknek nem felelek meg. Aztán a bizonytalanságot nehezen viselik. A gondolatoknak túlzott vagy torzított jelentést tulajdonítanak. Túlbecsülik a fenyegetettséget és a kockázatot bizonyos helyzeteknél. Túlzott felelősségtudatuk van, óriási igényük van arra, hogy kontrollálják a gondolataikat, és hogy nehezen kezelik az érzelmeiket. Ezt csak így fontosnak tartottam még ilyen kis útravalónak, hogy egyébként ez e körül érdemes még így kutakodni.
Nagyon köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad, meg egyáltalán, hogy vállaltad az egész beszélgetést. Ha valaki szeretne kapcsolatba lépni veled, kérdezni, valószínűleg, mivel mondtad, hogy Magyarországon még kevesebb ennek a szakirodalma, meg segítő, támogató dolgok. Hogyan tudnak megtalálni téged?
Én nem vagyok mentális szakember, de amúgy ebben tényleg nagyon szívesen segítek, hogy merre lehet elindulni. Uh-huh. És hogyha hogyha nektek az megfelelő, és a podcast szerkesztőségének írnak, és ezt ti továbbítjátok, akkor én nagyon szívesen segítek.
Oké, ez így nagyon szuper. Addi köszönöm, és akkor nektek pedig mondom is, hogy van az e-mail címünk a kapcsolatkukac@nyariattila.hu. Ha erre az e-mailre írtok, akkor mindenképpen továbbítjuk Adinak, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdésetek. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ti is velünk tartottatok. Én remélem, hogy ez egy olyan beszélgetés volt, ami lehet, hogy egy réteg problémáról beszélt, de az ige azt mondja, hogy ha a Krisztus teste olyan, hogyha az egyik részének fáj valami, akkor az egésznek kell, hogy fájjon. És remélem, hogy ez az adás egy kicsi segítség volt abban, hogy azt mondjuk az OCD-vel küzdő testvéreinek, hogy látunk titeket, szeretünk titeket, itt vagyunk, és együtt vagyunk ebben a nagy történetben. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a beszélgetést. Ha még nem tettétek meg, kérlek, hogy iratkozzatok fel. Hogyha hisztek abban, hogy ezekre a beszélgetésre szükség van, és hogy több emberhez elérjenek, akkor nagyon megköszönjük azt is, hogyha beszálltok a támogatók körébe. Erre vonatkozó linket is megtaláljátok a leírásban. Jövő hét csütörtökön jelentkezünk a következő epizóddal. Addig is csak azt az egy dolgot ne felejtsétek el, hogy Istennel több van az életben. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!